Isten igéjét olvasom Lukács evangélium a 24. részéből, 13-tól a 35. versig. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként is ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.
Jöjjetek, ünnepi úrvacsorás istentiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában. Fennállva imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük a húsvét ünnepét, és azt, akit benne nekünk adtál, fiadat, mint feltámadt urat. Dicsérünk, mert legyőzte a halált, ami legnagyobb és legfélelmetesebb ellenségünket. Magasztalunk, mert mennyei ajándékainak, kincseidnek, az örök életnek már most részesei lehetünk. Dicsérünk, mert megerősödhetünk abban, hogy nem véletlenül vagyunk a világon, hanem a te teremtő akaratodból. És megerősödhetünk abban is, hogy a te szereteted nem hagy el bennünket. Hiszen pont azért adtad halálra fiadat, hogy minket megmentsen, hogy legyen út hozzád, hogy merjünk közeledni a te jelenlétedbe, hogy merjünk bátran járulni a kegyelem királyi trónszékéhez. Köszönjük, hogy most is kegyelmedet árasztod reánk, amikor bűnbánattal állunk meg előtted. Mert nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és hogy élete legyen. Bocsásd meg, amikor elhagytuk a keskeny utat, és nem a te vezetésedre, nem a te szelíd hangodra hallgattunk, hanem a magunk vágyaira és indulataira. és most szégyenkezve állunk előtted, megvalljuk. Mert bizony szívünk vágya és kívánságai megcsaltak bennünket. Bocsásd meg, amikor sokkal inkább foglalkoztat bennünket a magunk java és ügye, mint a te országod építése. Könyörülj rajtunk, mert míg tőled bocsánatot, kegyelmet és irgalmat nyerünk, mi magunk nem tudunk megbocsátani. Mi magunk nem tudunk irgalmasak lenni. Talán napokon, hónapokon át. Kérünk, könyörülj rajtunk. Bocsáss meg a szeretetlen cselekedeteinket, mulasztásainkat, szeretteinkkel, házastársunkkal, gyermekeinkkel, szüleinkkel, unokáinkkal, barátainkkal, munkatársainkkal szemben. Bocsáss meg a hazugságainkat, csalásainkat, irigykedéseinket. És bocsáss meg legfőképp azt, hogy mindez azért történik, mert rest a mi szívünk. Mert nem igyekszünk és nem akarjuk meghallani, befogadni és cselekedni a te szavadat, a te akaratodat. Mégis hívunk Szentlélek, hogy vezess el bennünket a kegyelem asztalához. Dicsérjünk Jézus, hogy a lélek által ma is itt vagy, mellénk állsz, közel jössz hozzánk, hogy élő találkozásunk legyen veled. Kérünk, hogy Szentlélek Úristen, áld meg a mai Isten tiszteletünket, érints meg bennünket, teremts új szívet, új reményt, és gyógyítsd az életünket. Atyám, Jézus Krisztus nevében hallgass meg imánkat. Amen. Istennek igéjét olvasom a már felolvasott hosszabb igeszakaszból, Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a 15. verset. És miközben beszélgettek, és kérdezgették egymást, maga Jézus is odaszegődött hozzájuk, és együtt ment velük. Az emmausi tanítványok története az egyik legszebb és legcsodálatosabb húsvéti üzenet, történet. És nem csak a Lukács evangéliumában, hanem az egész evangéliumi irodalomnak, hiszen hangulatosan, fordulatosan, érdekfeszítően van felépítve a különleges idegennel való találkozás. Műfajilag az antinovellák közé sorolják, amelyben előfordul az a motivum, hogy egymást már rég nem látott emberek találkoznak, és nem ismerik fel egymást, míg végre valamilyen közös élmény, vagy valamilyen jel folytán mégiscsak rájönnek, ráébrednek, hogy már volt korábban találkozásuk. És bizony, maga az élet is produkál ilyeneket. Amikor másodszor vagy harmadszori találkozás után, miután összefutottunk, akkor már megmerjük szólítani a kedves idegent, hogy nem találkoztunk már valahol. Talán egy konferencián, vagy egy táborban, vagy az ezelőtt 10-20 évvel korábbi emlékek felidéződnek. Hoppá, talán egy iskolába jártunk, és pár évvel felettem vagy alattam. Bizony van, hogy nem ismerjük fel rögtön azt, akivel korábban már találkoztunk. Ez a történet elmondja, hogy a feltámadott hogyan formál át jelenlétével egy kis közösséget, egy olyan közösséget, amellyel már korábban találkozott. Hogyan nyit előttük ajtót új ismeretre, új életre. Hogyan formálja át magát, az emberi szívet, és hogyan vezet a reménytelenségből a reményre. Igen, átéli ez a kis közösség, hogy hogyan értheti meg az ember magát és Istent Jézus Krisztus jelenlétében. S ez a történet ma is megismétlődhet. Ma is megismétlődik. Hiszen csak úgy lehet, és csak úgy van húsvétja az embernek, hogyha maga, a feltámadott Jézus Krisztus magyarázza el, hogy mi a húsvét. És ezt az üzenetet, ezt a találkozást most úgy szeretném számotokra átadni, hogy egy szót kiragadva, hogy Jézus oda szegődik melléjük, mit üzen? Négy ilyen rövid tőmondatot fogalmaztam meg. Mit jelent az, hogy Jézus oda szegődik melléjük? Először jelenti azt, hogy Jézus megkeresi a reményvesztettet. Majd jelenti azt, hogy Jézus beszélget azokkal, akik reményt vesztettek. Majd jelenti azt, hogy Jézus átformálja őket. És végül, hogy új reményt ad számukra. Jézus megkeresi a reményvesztettet. Minden vallás úgy tanít Istenéről, hogy az embernek kell megkeresnie őt. Hogy neki kell elmennie templomába, ahol ő megtalálható. De a Biblia egészen új üzenetet, merész üzenetet közöl számunkra. Az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Vagyis megfordul a helyzet. Isten megy az ember után. Isten az, aki utána megy, megkeresi az embert. A létének, a kétségeinek, a reménységeinek, az összezavarodott világában. Mindennapos tapasztalat, hogy reménységek törnek össze, mert az ember többet várt az élettől, mint amit kapott. De az is megtörténik, hogy az ember csalódik Istenében. Tőle várt volna valami hatalmas fordulatot, valami különleges szabadítást, ajtónyitást, valami égi csodát, és ez elmarad. Pontosan ezt írik át a Jeruzsálembe induló tanítványok, Jeruzsálemből Emmausba induló tanítványok. Összetört a szívük, a reménységük, mert Jézustól várták, hogy valami csoda történik, várták a megváltást, és nem alaptalanul várták, hiszen a vele való találkozás, a vele való közös élmények sorozata, az, hogy látták a tetteit, az minden alapot megadott arra, hogy igen, ő a megváltó, ő a messiás, hiszen betegeket gyógyított. Hiszen megkötözötteket szabadított meg, hiszen halottakat támasztott fel, hiszen úgy beszélt, hogy élet volt a szavában. Bizony, ezek a tanítványok összetörve, csalódottan ott állnak. Ott állnak, mert nem tudják egyedül megfejteni a titkokat. Ott állnak, mert nem tudják összerakni a hallottakat, az eseményeket, amik történnek. Ott állnak, mert nem tudják egyedül újra formálni az életüket, mert nem tudnak a saját életükbe fényt, örömöt árasztani. Ezt csak a feltámadott Jézus tudja megtenni. És ő maga földi élete során követte a proféciát, hogy a megrepett nátszálat nem törte el. A pislogó mécses nem oltotta ki, sőt, éppen az összetört életeket kereste. Pont ezt az ézsaiási igét tölti be, magasságban egy szentségben lakom, de a megtörtel, és az alázatos lelkivel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtört szívet. Jézusnak nem mindegy, hogy hogyan éled az életedet. Jézusnak nem mindegy, hogy szomorúan, egyedül, önmagadba, gubózva, fordulva, vagy pedig úgy, hogy megtalálod az élet igazi reménységét. Megtalálod azt a reményt, amely a testedet, a lelkedet, a szívedet, és az elmédet is gyógyítja. Jézus megkeresi azt, aki reményvesztett. És éppen ezért nem csak megkeresi, hanem beszélgetni kezd vele. A beszélgetésnek óriási jelentősége van. Emberek veszítik el egymást. Emberek értik félre egymást. Családok mennek tönkre, mert az ember már elfelejtett beszélgetni. Elfelejtette azt, hogy magát közöljen. Az emberi kommunikációnak a legmélyebb szintje az én közlés. Amikor már nem csak látszat közlés van, amikor a napok egymás között futunk, jövünk és megkérdezzük, hogy hogy vagy. Vagy nem csak tényközlés, amikor, amit hallottunk a híradóban, rádióban, a politikában, azt megosztjuk egymással. Vagy nem csak érzelmi közlés, hogy épp jól érzem magam, vagy rosszul érzem magam, hanem én közlés. Úgy vagyunk megteremtve, hogy az embernek arra van szüksége, hogy én közlésben legyen része. És Jézus Krisztus ezt teszi. Erre ad példát. Hiszen ha csak a legközvetlenebb kapcsolatra nézünk, a házasságra, ha nincs én közlés, ha nem vállalhatom magamat úgy, ahogy vagyok, titkaimmal, bűneimmel, erősségeimmel, gyengeségeimmel együtt, akkor az a kapcsolat nem is olyan minőségű, mint amilyen lehetne. És bizony, az ember szomjazik arra, hogy magát közölje, és hogy vele, közölve legyen. Egyrészt Isten akarata, másrészt legalább egy embernek az énje. Mert ma már azt hallhatjuk, és azt tapasztalhatjuk, hogy szinte általánosan elfogadott életérzés lett, hogy az embernek egyedül kell lennie, az ember csak magára számíthat, mert hát a másiknak nincs ideje. Még arra sem, hogy beszélgessen. Még arra sem, hogy egy kicsit igazán rám figyeljen. Már senkinek sem fáj, hogy az életet elvesztettem. Nemrég hallottam ezt a mondatot. És igen, ez az egyik oka annak, hogy szükségünk van külső olyan emberekre, akikkel tudunk beszélgetni. Akikkel talán nem történik más, mint hogy elmondja az ember a szíve keservét, el nem ért örömét, elvesztett életcélját. És miközben azt érzi az ember, hogy meghallgatják, hogy közölheti magát, terhek hullanak le rólunk, és közelebb kerülünk magunkhoz és a reménységhez. Így vagyunk megteremtve. És milyen csodálatos, hogy a feltámadott Jézus pontosan tudja ezt, pontosan ismer bennünket, és nem csak megkeres, hanem elkezd velünk beszélgetni. Elkezd a tanítványokkal beszélgetni, kibontja a gondolataikat, újrarendezés helyére teszi. Itt Istennek a lénye tárul fel, hogy Isten nem parancsolat osztogat, Isten nem törvényt ad, hanem magára veszi a lelkünk terhét. Meg akar szabadítani eltévedt gondolatainktól, félreértett várakozásainktól. Igen, Istenben, Isten Jézus Krisztusban beszélgetni kezdett velünk. És amikor az első tanítványok azt kérdezték Jézustól, hogy hol laksz, akkor vele mentek és órákig belemaradtak. Majd úgy döntöttek, követünk téged. Az élet ott születik meg, ahol engedem, hogy Isten beszélgető társam legyen Jézusban. És miközben ő feltárja magát, az a csoda történik meg az Istennel való beszélgetésben, ami emberek között nem, hogy az én bezárt világom, az én véges állapotom, egyszer csak elkezd kinyílni. Elkezd kinyílni az örök élet felé. Egyszer egy kisfiú, de gondolhat bármelyik anyuka, vagy nagymama, vagy édesapa arra, hogy mi történik, amikor a gyermekünk éjszaka felébred. Bizony, ilyenkor a mi kisfiunk legalábbis azt mondja, anya, beszélj, hogy ne féljek. És így van, ha az ember beszélget, közösségben van Istennel, akkor ez a kapcsolat egyre inkább erősödik, akkor egyre inkább kevesebb a félelem, egyre kevesebb a magány, egyre kevésbé érzi azt az ember, hogy elveszett. Mert nem elég a feltámadott Jézusról tudni, nem elég csodálni, hanem el kell kezdeni vele beszélgetni. Hiszen akkor válok részesévé a keresztjének és a feltámadásának. Mert mi történik az Istennel való beszélgetésben? Nem csak, hogy közli magát, a kérdéseinkre, a kétségeinkre választ ad. Nem csak, hogy választ ad, hanem megérzem, hogy szeretve, elfogadva vagyok. Így fogalmazhatnám meg röviden, megajándékozott leszek, amikor Istennel elkezdek beszélgetni. És hogyan élik át ezt a tanítványok? Úgyhogy Jézus miközben beszélget, átformálja őket. Mit tesz konkrétan? Elkezdi magyarázni az írásokat. Elkezdi magyarázni azokat az írásokat, amiken keresztül már korábban megérthettek volna titkokat, megérthettek volna előre elmondott proféciák alapján olyan kijelentéseket, ami az ő személyére vonatkozik. Bizony az ember sokszor azt hiszi, hogy Isten felszólít a hitre, hogy Isten olyan dolgot vár el, amire lehetetlenek vagyunk, hogy képtelenek vagyunk. De egy írásmagyarázó így mondja, éppen az ellenkezője történt. Éppen ő fordította le nekünk önmagát. Azzal, hogy emberré lett. Azzal, hogy a mi nyelvünkön kezdett el beszélni velünk. Azzal, hogy ő is ugyanolyan emberré lett, amilyenek mi vagyunk. Jézus emberré lett. És lefordította magát a tanítványoknak. Megnyitja előttük az írásokat. Mert az írások most, ott, azon az Emmaus felé vezető úton is beteltek. Az, hogy Mesiás elérkezett. Az, hogy mindaz, ami az ószövetségi ígéretekben meg van írva, azok valóban úgy történtek. Ézsaiás könyvében, valószínűleg Ézsaiás könyvére utal itt Jézus, de több mindenre, és amikor arról beszél, azt magyarázza nekik, hogy ki ő, hogy ki Jézus Krisztus. Lukács evangéliuma szerint Jézus döntő pillanatai, útjának döntő pillanataiban történik utalás az ézsaiási proféciákra. Megkeresztelésénél, a szeretett fiú, akiben az atya gyönyörködik, a názáreti fellépésénél, az Úr szolgája, akin az Isten lelke van, a megdicsőülésnél, a kiválasztott fiú, elfogatása előtt, az Úr szolgája, aki törvényszegő közé számláltatott. De az írás bizonságát még szélesebbre kell fognunk, hiszen az a messiási kép, amelyet Jézus megvalósít, egyezik Istennek azzal a képével, amelyet az egész Ószövetségben mutat. Isten szembeszáll a hatalmasokkal, és az elnyomottak pártjára áll. Hogy Isten megalázza a hitükben elbizakodottakat, hogy felemeli az elsetteket. És mindezekkel az üzenetekkel Isten, amikor a prófétákat elindította a néphez, akkor nagyon sokszor az lett a proféták sorsa, hogy nem fogadták be, hogy elítélték, vagy talán még mártírhalált is szenvedtek. És Jézus ugyanezt folytatja tovább, amit Isten már az Ószövetségben meghirdetett. Az, hogy a hatalmaskodás helyett a szolgálat útját választja. Szembefordul a gyűlölködéssel, és azt hirdeti, hogy szeresd az ellenségedet. És oda megy az elveszetthez és megkeresi. És bizony az egész szolgálata arról szólt a feltámadásáig, hogy megkeresse azt, ami elveszett. És milyen csodálatos, hogy Ézsaiás könyve már Krisztus előtt közel 500 évvel megiratott. És ez is bizonságot tesz arról, hogy Jézusnak szenvednie kellett. Nem csak ő, amikor itt volt a tanítványok között, és elmondta nekik, hogy bizony át kell menni a szenvedéseken, a megaláztatásokon. És nem véletlen, hogy szenvedéseken, megaláztatásokon át vezetett az útja, hogy megdicsőjön. És olyan csodálatos, hogy odaáll ezek mellé, a reményvesztett tanítványok mellé, és beszél hozzájuk, magyarázza neki az írásokat, hogy lássatok már meg, hogy az vagyok, akiről beszéltek. Térjetek már észhez, hogy itt vagyok. Engem vártatok. Vegyetek észre, én vagyok a Messiás. És bizony, ahogy ott a tanítványok, mi magunk sem jutunk el a célhoz. Zárva marad Isten, és a lepecsételt titok és írás, ha ő maga, az ő lelke által nem magyarázza, nem áll mellénk, és nem beszél velünk. És olyan szép, ahogyan Jézus bár azt mondja, hogy rest a szívetek, hogy nem értitek az írásokat, de nem hagyja ott őket. Nem hagyja fakítni, hogy hát pedig tudnotok kellene, érthetnétek, ha olyan okosak vagytok, hanem tovább megy velük. És azt láthatjuk, hogy ahogy átalakítja őket, folyamatosan elkezd új reményt adni a szívükben. Elkezdi őket helyreállítani. Odaszegődik melléjük. Megérkeznek Emmausba, és a két tanítvány unszolja Jézust, hogy maradjon velük, és legyen az ő hajlékuknak a vendége. Hogy velük legyen. És Jézus enged a hívásnak, és bemegy a házukba, és asztalhoz telepedik vele. És hol történik meg a fordulat? Hol történik meg az, hogy helyreállítja az ő reménységüket? Pontosan az asztal közösségnél. Jézus átveszi a házigazda szerepét, kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, és átadja a két tanítványnak. Mikor nyílik meg a szemük? Mikor ismerik fel Jézust? Pont ebben a pillanatban, mikor ott van velük, és megtöri a kenyeret, és hálát ad. És abban a pillanatban, ahogy felismerik őt, Jézus eltűnik. Mi történik? Miről ismerték fel Jézust? Mi lehetett az a különös jel, amit ekkor tett? És rögtön megértették, hogy kicsoda ő. Nem volt elég, hogy jelen van? Hogy magyarázza az írásokat? Nem. Az történik, és arról ismerik fel őt, hogy úgy van közöttük, mint aki felszolgál, mint aki szolgál nekik. Ott van közöttük, megtöri a kenyeret és adja nekik, és szolgál nekik. Igen, ez a mi megváltó Jézus Krisztusunk, aki utánunk jön, megkeres, beszélget velünk, és még szolgál is nekünk. Szolgál nekünk azzal, hogy helyreállítja az életünket. Szolgál nekünk azzal, hogy nem enged a magány és az egyedüllét mocsarába maradni. Szolgál nekünk azzal, hogy megterítette ma is az asztalt. Még tart a kegyelem ideje. Még részesülhetünk az ő bűnbocsátó kegyelmében. Még megtérhetünk hozzá. Még közel kerülhetünk hozzá. És hogy emlékeznek vissza erre a tanítványok? úgy emlékeznek erre vissza, hogy hát nem vettük észre, hisz lángolt a szívünk, hogy nem vettük észre? Hogy nem vettük észre, hogy elkezdett belül valami mozogni, hogy valamit mégis megéreztünk. És bizony, Jézus kicserélte az életérzésüket, megfordította mindazt, ami bennük volt. A csüggedés mocsarából kiemelte őket, és a szívüket, az üres szívüket betöltötte és megfordította. Igen, ez a feltámadott Krisztusnak a műve, hogy képes az ember lany melegségét, jéghideg közönyét feloldani, és élő tüzet gyújtani. Olyan tüzet, amely lobog, olyan tüzet, amely soha el nem múlik. Ő maga mondta, azért jöttem a világról, hogy tüzet bocsássak a földre, és mit akarok jobban, mint hogy lángoljon. Milyen tűz ez? Az öröm tüze. A feltámadás örömének a tüze. Mert amikor Jézus Krisztus tüzet gyújt a szívünkbe, amikor megérint, akkor bizony ez belül a szívünk belsejében támad. Mert tudjátok, testvéreim, nem csak a szakirodalom mondja, hanem mi magunk is tapasztaljuk, hogy öröm nélkül nem tudunk élni. És egyedül ezt az örömszomjat Jézus Krisztus tudja betölteni. Ez számunkra a legnagyobb és a legfelfoghatatlanabb ajándék, hogy ő, ahogy közeledik hozzánk, egyre inkább bővödik, egyre inkább kinyílik az életünk. Amikor az első keresztények húsvétot ünnepeltek, akkor ujjongtak, táncoltak, és úgy köszöntötték egymást, hogy Krisztus feltámadott. Majd erre érkezett a válasz, bizonnyal feltámadott. És ezt a szófordulatot, ezt a köszönési mintát pontosan ebből a szakaszból vették. És ez az ige szakasz adott számukra igazi örömöt is, hogy tudtak újjongva, örömmel táncolni annak, hogy Jézus Krisztus feltámad. És végül mi történt ezekkel a tanítványokkal, akik Jeruzsálemből Emmaus felé tartottak? Ez körülbelül 2,5 órás út, 11 kilométer. Visszamentek. Újjongva visszamentek Jeruzsálembe, hogy elmondják a többieknek, valóban feltámadt az Úr. Hogy elmondják a többieknek, hogy él, hogy velünk van, hogy helyreállított bennünket. Igen, így változtatta meg ennek a néhány embernek az életét. Vette el lelkük ürességét, elméjük értelmetlenségét. És így töltötte meg őket a megtalált élet örömével. Adja meg Isten nekünk is azt, amit Pál így fogalmaz meg. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Imádkozzunk. Urunk, felfogni nem tudjuk, hogy Te szolgálsz mi nekünk. Csak alázattal elfogadjuk, és hálát adunk. Köszönjük, hogy nem kevesebbet, mint magadat adtad nekünk. Köszönjük, hogy a Te szereteteddel, a Te kegyelmeddel, a Te bűnbocsátó jelenléteddel szolgálsz nekünk, és szolgáltál ma is. Dicsérünk Téged ezért, és magasztalunk. Köszönjük, hogy utánunk jössz. Köszönjük, hogy egészen abba a mélységbe, abba a reménytelenségbe, amiben éppen kerültünk, vagy kerülünk, vagy éppen vagyunk. Köszönjük, hogy velünk vagy a nehéz próbatételekben. Köszönjük, hogy velünk vagy akkor is, amikor talán már mindenki lemondott rólunk. Köszönjük, hogy nincs olyan szomorúság, nincs olyan bánat, melyet te ne tudnál megfordítani és megváltoztatni. Megvalljuk, hogy lelkünk sokszor itt az örömtelenség, a kilátástalanság, a céltalanság, a lelki siválság állapotába. De mély hálával köszönjük, hogy te nem gyönyörködsz az ember lelki halálában, nem engeded, hogy elveszítsük magunkat, hanem utánunk jössz, hogy életre szeress, és örök életre támasz fel. Így adunk, Atyánk, újra hálát ajándékodért, a feltámadott Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy ő maga magyarázza nekünk, keresztjének, értünk adott életének titkát. Köszönjük, hogy újra és újra az a terved az emberrel, az a terved velünk, hogy közösségbe lépj, hogy élet közösségbe lépj, és abban meg is tarts bennünket. Majd a lélek által elmondhassuk, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett és önmagát adta értem. Dicsőség legyen neked ezért, Atyám. És így könyörgünk most mindazokért, akik bármilyen próbatételekben, bármilyen nehézségekben, bármilyen útvesztőben vannak, hogy érd el őket, hogy beszélj velük, hogy állj melléjük, hogy magyarázd el nekik, hogy ki vagy te. Köszönjük, hogy így hordozhatjuk nemzetünket, így hordozhatjuk református egyházunkat, így hordozhatjuk gyülekezetünket, gyülekezetünk minden egyes családját, ezt az egész lakótelepet. Kérünk téged, Atyánk, hogy állj mellénk, jöjj hozzánk közel, és add a megváltás örömét, add az új élet reménységét, hogy te velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Jézus nevében kértünk, Atyám. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.